Úgyhogy visszatérünk most a Timóteus sorozathoz, amire lehet, hogy már nem emlékeztek, vagy éppen két hete nem voltatok akár online az Isten tiszteleten, de nem baj, most segítek majd kicsit képbe hozni benneteket. Egyébként sokan kérdezik, hogy miért igehirdetés sorozatokban vagyunk, miért nem témákról beszélünk, vagy ilyen kompakt történetekről, és van ennek egy olyan üzenete is, hogy érdemes kitenni magunkat Isten üzenetének, Isten beszédének, akár egy bibliai könyvnek úgy, hogy így folyamatában végigolvassuk, és azokat a részeket is végigvesszük, ami nem olyan kecsegtető, vagy nem annyira könnyen érthető, vagy úgy meg kell vele kicsit küzdeni. De ebbe pont megjelenik talán az alázat, hogy nem Isten üzenetét illesztjük be a számunkra feldolgozható és kívánatos keretbe, hanem kitesszük magunkat annak, hogy éppen ő hogyan szeretne hozzánk szólni. Így fogom olvasni most a második Timóteus levélből a második fejezet 14-től 18-ig terjedő verseit. Ezekre emlékeztesd, és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Himenájosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Nem tudom, hogy jártatok-e már lelkészszentelésen, vagy láttatok-e már református lelkészszentelést, de egy nagyon ünnepélyes dolog tud lenni, egy lelkipásztor, hogyha elvégzi a teológiát és megcsinálja mindenféle vizsgáit, leteszi, most már ilyen összevont lelkészképesítő vizsga van, az én időmben még, már rosszul kezdődik, szóval 16 évvel ezelőtt ott még második lelkészképesítő vizsga után volt a szentelés, és emlékszem a Sárospataki Református templom, ez egy nagy, gyönyörű, szép hely, és ott volt a mi lelkészszentelésünk, Anitával, mert évfolyamtársak voltunk. És ennek az ünnepi istentiszteletnek a keretében hát felhatalmaznak a lelkipásztori szolgálatok végzésére, és van egy pont, ahol gyülekezeti előjárók, pontosabban az esperesek, ott annak az egyházkeretnek az esperesei kiállnak, és a teológus leendő lelkipásztor hallgatók így egyesével oda mennek eléjük, és ők kézzátétellel imádkoznak értük, és mindegyiknek mondanak egy igét, ami így a szolgálati igéje. Hát általában egy lelkésznek ez nagyon sokat jelent, és szoktuk várni, hogy vajon milyen igével áldanak meg, körülbelül mint a konfirmációs ige, hogyha valaki így már hitre jut és úgy konfirmál, ennek nagyon nagy jelentősége van. És mivel én a népsor végén vagyok a T betűmmel, ezért szépen végighallgattam, hogy az egész évfolyamnak végigmennek így az igéi, és mindenki szebbnél szebb igéket kapott, mindenkit áldottak minden jóval, és vártam, hogy kapok valami jó kis útravalót, van egy biztatás. Majd amikor odamentem, akkor az esperes úr rám tette a kezét, és a következőket mondta. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Ez az ige egyébként való lelkészszentelése, tehát nem lőtt mellé az esperes úr, de én nagyon egyrészt megijedtem, hogy te jó ég, ez mit jelent a szolgálatomra nézve, hogy akkor Isten majd jól ki fog próbálni, és milyen helyzeteknek leszek én kitéve. Kicsit megijedtem, meg dühös is voltam, hogy miért nem kaptam valami olyat, ami ilyen biztató, de hát Isten igéjét ugye nem a kedvünk szerint osztják, úgyhogy el kellett fogadnom, hogy bizony ez a dolog így van. Talán így van velünk most ez a timóteusi szakasz, hogy picit így kiragadva az egész kontextusból. Itt van előttünk, és talán feltetted a kérdést, hogy mi közöm nekem ókori tévtanítókhoz, vagy szóvitákhoz, egy szócsatákhoz, meg egy gyülekezet vezetőihez, Timóteushoz, ez hogy tud engem ez építeni, de reméljük, hogy fog. Összesen három nagy témáról szeretnék beszélni. Először is arról a képről, amiről itt Pál Timóteusnak beszél, mert benne vagyunk egy képben. Egy kép alapján, egy kerettörténet alapján mesél neki arról, vagy tanítja arról az apostol Timóteust, hogy mi az ő feladata, mire hívja őt Isten, és hogy álljon helyt. Ez a katonaságnak a képe. Krisztus jó katonája Timóteus. Na, először erről fog beszélni. Utána négy kérdést teszünk fel konkrétan ennek a szakasznak a kapcsán, hogy mi a szóharc, hogy hogyan lehetett felismerni a tévtanítókat, mi az igazság, és mi Timóteus dolga. És végül pedig azt fogjuk megnézni, hogy mire hív bennünket mindez alapján Isten. A második fejezetben, ennek a levélnek a második fejezetében kezdi el Timóteusnak ezt a képet kifejteni, hogy te Krisztus jó katonája vagy. És ebben a képben, nyilván ez egy metafora, nem arról van szó, hogy Krisztusért karddal kell harcolnia, hanem az ő életét, szolgálatát így értelmezi. Ez bennünket is érinthet, hiszen ez nem csak egy gyülekezet vezetőre vonatkozik, hanem mindenkire, aki igazából Krisztus követőjének vallja magát. Nagyon fontos, hogy ebben őszinték legyünk Isten előtt. Lehet, hogy úgy vagy itt ezen az Isten tiszteleten, hogy az ő tanítványa, vagy az ő gyermekének mondod magadat, és azt mondod, hogy igen, én is Krisztus követem, de lehet, hogy még csak keresed őt, vagy lehet, hogy távol vagy tőle. Az a lényeg, hogy ez annak az a kép, amikor valaki elkötelezetten követi Krisztust. Ebben a második fejezetben találunk 6 olyan sajátosságot, ami arról beszél, hogy mi a fontos annak az embernek, aki Krisztus jó katonájának akarja tartani magát. Mire kell odafigyelnie? Ezt a 6 dolgot fogom most felsorolni. Az első dolog teljesen egyértelmű módon az erőnlét. Ha egy katonának nem megfelelő az erőnléte, akkor nem érdemes elmennie harcolni, mert valószínűleg kudarcot fog vallani. Így kezdődik a második fejezet. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Az Isten kegyelmén alapuló élet az, ami az embert Krisztus jó katonájává teheti, és megjegyzi néhány versre arrébb az apostol, hogy és ne elegyedj a mindennapi élet nem fontos dolgaiba. Nem az a fontos tehát csak, hogy legyen betáplálás, hogy legyen megfelelő erőnlét, hanem hogy ne folyjon el az energia olyan dolgokra, amire nem kell. Krisztus jó katonája figyel tehát, hogy megfelelő erőnléttel rendelkezzen. Másodszor felkészíti a harcra Pál Timóteust, és elmondja neki, hogy milyen lesz a harc. Gondoljátok el azt a katonát, akit beküldenek a csatamezőre, csak nem mondják el neki, hogy honnan jön az ellenség, alulról, felülről, mekkora, milyen nagy, mit fog csinálni. És teljesen egyértelműen felkészíti az apostol Timóteust, azt mondja neki, barátom, szenvedned kell az evangéliumért, mert ha vele együtt szenvedtünk, majd vele együtt is fogunk feltámadni, bátorítja az apostol Timóteust. Lesz harc, és lesz szenvedés. Krisztust követni, Krisztust szolgálni egyenlő azzal, hogy valamilyen módon szenvedés lesz az osztály részünk. Harmadszor megjelenik az állóképességnek a motivuma is, a mai igében volt ez. Igyekez kipróbált emberként megállni és küzdeni, jelent ez mindenféle tapasztalatokat és mindenféle edzettséget. A jó katonának nagy az állóképessége. Negyedszer a lelkület, ami a józanságra utal az első fejezetben, hogy Isten az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét adta nekünk. Ha egy katona nem tud hideg fejjel küzdeni és nem tud koncentrálni, ha elöntik az érzései, az indulatai, akkor sebezhető lesz és nem tudja betölteni a küldetését. Az ötödik a stratégia, mivel foglalkoz és mivel ne. Erről van szó itt is, konfliktuskezelés, erőgazdálkodás ebben a szakaszban. Tér ki azok elől a szóharcok elől, ami nem épít és amivel nincs dolgod. És hatodszor emlékeztes másokat is a harcra, az a dolgot, hogy emlékeztes másokat is, hogy kapcsolódjanak be Krisztus követőivé, és legyenek ők is Krisztus jó katonái. Nagyon szép ez a kép, és ez a 6 sajátosság, ami itt van. Milyen jó Timóteusnak, hogy volt egy ilyen lelki atya, biztosan megáldotta őt Isten. Mennyire jó, hogy voltak ilyen szolgálók 1000 vagy 2000 évvel ezelőtt. De továbbra is ez a kérdés, hogy mi közünk nekünk ez. És azt gondolom, hogy itt ezen az Isten tiszteletem, ezzel az igével és ezzel a képpel szembesülve, őszintén feltárhatod szívedet Isten előtt. Ő nem azt nézi ugyanis, amit az ember lát, hanem azt nézi, ami a szívben van. És arra hív, hogy most őszintén tárd fel előtte magadat. Uram, én a te gyermeked vagyok, és akkor folytathatod úgy, ami igaz rád. Igen, én a te katonádnak érzem magamat, és harcolok az evangéliumért, és végzem a szolgálatomat, és a helyemen állok, és küldj engem, és érzem az erőt, az állóképességet, és vigyél a harcba. De lehet, hogy pontosan azt érzed, és azt éled meg, hogy egykor Isten felkészített, de most semmi erőm nincsen. Vagy pont azt érzed, hogy Krisztus katonája, alig élek, fekszem a csatatéren, és várom a szanitécet, hogy kivigyen. Én küzdjek? Értem, küzdjenek. Nem vagyok abban az állapotban. Isten előtt lehetünk őszinték, sőt, minden gyógyulás, szabadulás útja ebből fakad. Nem azt várja el Isten tőlünk, hogy úgy szedjük össze magunkat, és úgy tűnjünk erősnek, amikor ránk néz, jól vagyok, hanem, hogy legyünk őszinték. Hol vagyunk ehhez a képhez képest? És ez nem azt jelenti, hogy a szuper keresztény az Krisztus jó katonája, hanem valahol ez az a kép, amiben ha Krisztust követjük, valahol mindannyiunknak bele kell lépni. Hogy készen álljunk arra a szenvedésre, vagy akár harcra, ami ránk vár. És az életünknek lehet számos olyan pontja, amikor nem állunk készen. Olyankor Isten megfog és átvisz bennünket. De aztán, ha megerősít, akkor majd újra képessé tesz arra, hogy ebbe a szolgálatba beleálljunk. Nagyon szép egyébként ez a kép, mert ez azt jelenti, és benne van, hogy Krisztust követni tulajdonképpen nem egy ilyen sodródást jelent, hogy elfogadtuk Jézust egyszer az életünkbe, aztán így valahogy besodródunk a mennybe, így az életünk végére, hanem tulajdonképpen azt, hogy az életünk egy nagy önfegyelem és küzdelem és éberség és szolgálat. Kétfajta katona volt az ókorban, az egyik a zsoldos, amelyik minden nap megkapta a zsoldját, és nem nagyon tartozott elszámolással arra nézve, hogy mi lesz a háború vége. Ha elvesztették a háborút, akkor is megkapta a napi zsoldját. Ha megnyerték, akkor is ugyanannyit kapott. A másik típusú katona az volt, amelyik egy fillért nem kapott, de ha nyert a sereg, akkor jutalmul nyereséget kapott, azaz a zsákmányból, a hadizsákmányból részt, és általában földet, ahol le tudott telepedni, és mint veterán élete végéig tulajdonképpen megélt. Pál azt mondja egy másik helyen, hogy a bűn zsoldja a halál, azaz a bűnnek a következménye az, hogy tuti megkapod, tuti, hogy el fogsz kárhozni, ez nagyjából ezt mondja. Tehát ahogy a zsoldot megkapta a katona, úgy biztos, hogy aki bűnben él, és Isten nem szabadítja meg, az meghal. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Azaz, ezen a földön úgy tűnik, nem kapsz érte fizetséget. De a mennyben olyan örökség és osztályrész, értsük, olyan föld vár rád, ahol örökké otthon lehetsz. Ebbe a képbe hív bennünket a mi Urunk. Nézzük most azt a négy fontos kérdést, amit ennek a konkrét szakasznak az alapján föl kell tennünk. Ugye ebbe a katona képbe vagyunk benne, és ebben a képben, ami a hat jellemzőről közül szól, az az állóképesség és a stratégia. Azt mondja Pál először is, hogy a haszontalan szóharcokat kerülje el Timóteus, sőt figyelmeztesse másokat, akik szóharcokba bonyolódnak, hogy ők se csinálják. Ne csak ő ne menjen bele, hanem figyelmeztessen másokat is, hogy ők se tegyék, mert ez felesleges. Miről is van itt szó? Feltehetően tévtanítók vagy olyanok, akiket érdekelték ezek a dolgok, gyakran bocsátkoztak vetélkedő, versengő vitákba, amelyek nem arról szolgáltak, hogy az igazságot képviselje valaki, hanem hogy az érvelési képességei, az előadó készsége, meg a megnyerő stílusa alapján emberekkel elhitesse, hogy amit ő mond, az igaz. Biztos mi is ismerünk ilyen influencereket, vagy ilyen speakereket, ahogy mondják magyarul szépen, ugye ma manapság, akik nagyon jól tudnak beszélni, és nagyon nagy motivációs beszédeket tartanak, és a vége egy ilyen nagy lufi, amikor vége van, akkor azt mondod, hogy hát milyen érdekes volt, nem mondott valójában semmit. Az ókorban is voltak már ilyenek. Szóharcok, aminek nincsen se eleje, se vége, és ráadásul még rombolja a gyülekezetet is. Azt mondja az apostol, ezek elől tér ki. Azok elől az emberek elől, akik meg akarnak nyerni másokat, akik népszerűségre, akár vagyonra törekszenek, akik elferdítik az evangéliumot. És ezzel rovására vannak mindenkinek. És megfordítom, erről még lesz szó később is a Timóteus levélben, akik azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Calvin János azt mondja ennek a szakasznak a magyarázata kapcsán, hogy Isten felnyitja a szemünket, hogy Isten igazsága és Isten igéje nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem egyszerűen elmondja, amit tudnunk kell, kijelenti Isten magát ebben, és egy csomó kérdésre viszont nem ad választ. Isten igéje nem azért van, hogy a spirituális kíváncsiságunkat így minden tekintetben kielégítse, hanem Isten igéje, ami tanít, és marad egy csomó kérdés. Vagy azért, mert nem tudjuk felfogni az igazságot teljesen, mert az értelmünkön túl van, vagy azért, mert nem fontos arra nézve, hogy az örök életre és az üdvösségre jussunk, és megbékélt életet tudjunk élni ezen a földön. Beszélgetett valakivel az elmúlt héten, és nagyon-nagyon lelkesen kérdezte, végre egy lelkésszel beszélgetett, hogy mondjam meg neki, hogy a Bibliában megvan-e írva, hogy vannak-e ufók. Mondtam, hogy engem ez a kérdés nem annyira foglalkoztat, de hát végül is nincs megírva az se, hogy nincsenek, szóval nem lehet tudni, de az biztos, hogy így, és akkor elkezdtem mondani, hogy merő, így meg úgy olvassa, amit ezért kiállt, ahol ilyen kerekek vannak, meg tró, meg íze, és akkor azok biztos. És hogy így az a lényeg, hogy ő kihámozta bizonyos bibliai könyvek bizonyos részeiből, hogy tuti, hogy vannak ufók, és a Biblia így ír róluk. És úgy egy ideig úgy hallgattam, hogy próbáltam hozzá kapcsolni, de valami hasonlót éreztem, hogy van valami kíváncsiság, és hogy hát, ha benne van a Bibliában. Az ember szíve ilyen. És Isten, amikor ezt látja, akkor valószínűleg így megértően is szeretettel mosolyog, és azt mondja, drága gyermekem, ezt nem fogod megtudni a Bibliából. Mert nem ezért adtam, hanem valami más miatt. Jegyezzük meg, Istennek nem dolga, hogy kielégítse a spirituális kíváncsiságunkat az igében. Mire szólítja hát fel Timóteus Pált? Térjen ki ezek elől, a különféle szóharcok elől, és három dolgot mond neki, igyekezz kipróbált emberként megállni, aki helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Ez a három dolog, amiben fókuszálnod kell. Az igyekez szó az egy akaratlagos döntést jelent az eredeti nyelvben. Mi szóhasználatom, amikor ezt olvastam, így az jutott eszembe, amikor nem tudom, van egy tanítónéni és egy ilyen gyereknek, aki kicsit le van maradva, mondja, hogy hát igyekez, de azért ebben van egy ilyen kis szeretetteljes, na hát próbálkozz gyermekem. Hát ez itt nem ez. Ez arról beszél, hogy hoz döntést, hogy elkötelezed magad Isten mellett. Azt mondja, igyekez kipróbált emberként megállni. A kipróbált egy kohászati kifejezés. Amikor a fémet hevítették, meg így ütötték, úgy beszélek erről, hogy nem értek a kovács mesterséghez, de valami ilyesmi, hogy amikor a salakanyagot ugye ki kell égetni a fémből, azt edzeni kell, és akkor ütik, meg égetik, akkor utána megpróbálják, ha még nem elég jó, akkor újra csinálják, és ennek a folyamatnak a végén a fém megfelelő tisztaságú lesz, és tulajdonképpen, mintha kapna egy ilyen márkajelzést, hogy megedzett. Na ez volt az a kifejezés, amire itt Pál Timóteus buzdítja. Timóteus, igyekezz megedzett, kipróbált emberré válni. Olyan emberré, aki mindazok által a szenvedések, nehézségek, tapasztalatok által, amik érik őt, nem azon siránkozik, hogy miért én, miért most, mit követtem én el, hanem megedződik és megerősödik újra és újra az Istenbe vetett hite. Van benne egy ellentét egyébként, mert ez az igyekez, ez ugye azt jelenti, hogy hozz döntést, tehát add magadat, menj bele, cselekedj. De a kipróbáltság sokszor azt jelenti, hogy egyszerűen engedjük, hogy megtörténjen velünk az is, akár ami nehéz. Hogy teret engedjünk Isten munkájának, és sokszor azt látom, hogy azért nem tud kimunkálódni ez az életünkben, mert nem megyünk bele a nehéz helyzetbe. Értitek? A szóharcokat került ki, és menj bele abba, amiben megedsz. Ehelyett az ember sokszor belemegy felesleges dolgokba, és kikerüli azt, amibe bele kéne mennie, hogy megedződjön. Pont fordítva. Helyesen fejtegesd az igét, mondja harmadszor, ami azt jelenti, az eredeti szó egyébként azt jelenti, hogy valamit egyenesen vágni, de az Ószövetség főleg ezt Isten igéire és Isten útjaira határozta meg, hogy Isten útjai egyenesek, azaz tiszták, világosak, és ez az Isten igazságát jelentette. Magyarul, Timóteus, ne a saját tapasztalataidra, vagy ne arra alapoz, hogy mi népszerű, hanem az, ami Isten szerint igaz és helyes. Hirdesd az evangéliumot akkor is, hogyha azon akár szenvedés jár, vagy nem örven nagy népszerűségnek. Hirdesd az igazságot. Ez az a pont, ha megszólal egy vészcsengő bennünk, hogy na jó, az ókorban egyszerűbb volt, mert az igazság nem olyan volt, mint ma. De mi az igazság? Egy posztmodern utáni metamodern korban, amikor mindenkinek a saját története megvan a fejében, és hát beszélni arról, hogy egy igazság van, ez eléggé avit. Pált arra biztatja már pedig az apostol, hogy az igazság mellett tartson ki. A mi kultúránkban alapvetően, most leegyszerűsítve, a két szélsőség, amivel lehet találkozni, az egyik a teljesen relativizálódott igazság, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága. Tulajdonképpen mindenki birtokol valamit az igazságból, és azt, amit ő megismer igaznak, valódinak és hitelesnek, azt tartja az igazságnak. És minden embernek megvan a saját igazsága, és tulajdonképpen ahol ezek találkoznak, a metszetben ott van valami egyetemes igazság. De igazából a lényeg, hogy mindenki megtalálja és bizonyos legyen a saját igazságában, és ennyi a világ tulajdonképpen. Ez egy elég széttöredezett igazságfogalom. És a másik végén talán találjuk azt, amikor megpróbálnak akár inkább konzervatív módon gondolkozó emberek vagy erők egy-egy igazságot abszolúttá tenni, de az is emberek igazsága, csak kiemelnek egyet, vagy valahogy leszűkítik, gyakran leegyszerűsítik, és azt emelik abszolút igazságá, nem törődve azzal akár, hogy ki mit gondol arról, vagy ki hogy, kit hogyan érint. Ez a teljesen széttöredezett, és ez az emberi módon abszolúttá tett igazság. A két véglet, amit általában látok a világban. És Isten igazsága pedig jellegzetességében olyan, hogy egyikbe se illeszthető be, hanem egy harmadik külső pont. Mert Timóteusnak nem a saját igazságát kell hirdetnie, nem is a Pál apostol igazságát, hanem Isten igéjét, ami tőlünk független, Isten kijelentését, ami nem illeszthető be egyik végletbe se, hanem egy harmadik pont, egy külső pont. Tulajdonképpen, amikor beszélünk az evangéliumról, hogy azt szerint élünk, akkor nem arról beszélünk, hogy mi mit tartunk igaznak, szerintem ez az igazság, és ezért higgyed az evangéliumot, hanem, értedek, van egy harmadik, egy külső pont, egy külső forrás, Isten igéje és kijelentése. Sokan szerintem azért nem tudják elfogadni ezt, és azért tartózkodnak a kereszténységtől, mert egyébként ez látszólag ilyen labilissá teszi az embert, valami rajtam kívülálló dologba bízzak, amit nem tudok irányítani, amit nem is ismerhetek meg, még nem is foghatom fel teljesen. Hát azért ez egy elég meredek dolog. Márpedig Isten igéje és igazsága ez a harmadik pont. Bizony, nagyon nagy kihívás lehet ez a számunkra is, de hadd ragadjam meg azt, hogy mit lehet mondani akár egy mai embernek, vagy mi hogyan tudjuk megragadni azt, hogy hogyan tudjuk az igazságot képviselni és az igazságba járni. Alapvetően akkor, hogyha az életünket, a nagy perspektívát, a nagy történet fényében látjuk. Erről sokszor beszéltünk már az Isten tiszteleten. Ha elhisszük, hogy mindaz, ami ebben a világban történik, ami van, ami körülvesz, az emberi történelem, az egész, a nagy kép, az, amit a Szentírás elmond, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a teremtéstől fogva megvannak a fontos eseményei a világnak, a bűneset, aztán Izrael, ahogy elhívja Isten Izraelt, és aztán megmutatja az ő szabadítását rajtuk, aztán elküldi Krisztust, és aztán most élünk az egyház korában, amikor hirdetetik az evangélium, és majd ő egy nap visszajön, ítél élőket és holtakat, és új teremtés vár ránk. Ez a nagy történet, és ennek vagyunk a részesei. Istenhez tartozunk. Ha ez a nagy narratíva, akkor alapvetően az igazságba járunk. És keresheti az igazságot az ember, ameddig él, de ha azt mondja, hogy hát nem, a világ véletlenszerűségek sorozata, amely sodródik valamerre, akkor valószínűleg nem fogja megtalálni Isten igazságát. Rendben, megvan az igazság, de hogyan különböztessük meg az igaz és a hamis tanítókat? Mondhatnánk azt, amit akkor ott Timóteusnak jó volt, hogy igen, ő Krisztus jó katonája, kitartó, hűséges, megbízható, ő nem a népszerű, ő nem a megnyerő, ő nem az, akire nagyon oda tudnak figyelni, nem az, aki extravagáns módon ad elő. Igen, az ő viselkedése tartalmazta azt, hogy ő mennyire krisztusi, a lélek gyümölcse ott volt az életében. Ezzel szemben a tévtanítók pedig olyanok voltak, hogy a tanításuk alattomosan terjedt, mint a rákos fekély. De hogyan ragadható meg, akár ma, hogy mi a különbség az igaz és a hamis tanítók között? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És egy kis választ tudunk erre kapni. A szakaszban említett két tanító, ez a bizonyos Himenaios és Filétosz, azt tanították, hogy a feltámadás már megtörtént. Miért olyan nagy szám ez? A következőt tanították. Amikor az ember újjászületik, keresztény lesz, akkor megtörténik a feltámadás, és az életünk vége, mikor meghalunk, utána majd nem lesz testben feltámadás. Miről van itt szó? Az ókori ember, az ókori görög ember a zsigereibe szívta a görög filozófiát, azon belül is Platont. És Platon tanításának az egyik alapeleme volt, ami a zsigereig átjárta a korabeli görög gondolkodást, hogy az embernek a teste rossz, a lelke pedig jó. A lelkében a világlélek egy darabja lakozik, amelyik alig várja, hogy kiszabaduljon ebből a rossz testből, nagy nehezen leéli ezt a földi életet, a test szépen annak rendje és módja szerint meghal, elpusztul, elporlik, és az ő csodálatos lelke egyesül a világlélekkel és az örökkévalósággal, és soha többet nem akar tudni se testről, se testi állapotról. Az egész földi lét egy nagy büntetés. És amikor egy görög embernek azt mondta valaki, hogy képzeld, Krisztus feltámadt a halálba, és új testben feltámadunk, akkor fogta a fejét, hogy csak azt ne, új testben, hát nem akarok tudni a testről. És pontosan ezért, hogy fogyaszthatóbbá tegyék ezt az egész üzenetet, némelyek azt mondták, ne féljetek, nem kell aggódni emiatt, nem lesz testi feltámadás, hanem az lesz, hogy mi már feltámadtunk, amikor újjászülettünk. És tudjátok, mi történt? A kulturális keretbe illesztették be az evangéliumot. Úgy, hogy jelentősen csorbították annak egy fontos tanítását. Valahol a most is, ahogy beszélek hozzátok, egyfajta kulturális keretbe illeszkedik az evangélium, hiszen bizonyos képeket használok, bizonyos nyelven beszélek hozzátok. Nem lehet nem beilleszteni, értitek? De nem mindegy, hogy alkalmazom-e, és leveszem az élét, és elveszem a lényegét azért, mert a kultúránkba az nem fér bele. Ez Isten igazságának a lényege. És ez nevezhető tévtanításnak. És olyan könnyű valakire azt mondani, hogy na, ő a tévtanító. Ő az, mert azt tanítja, hogy nem tudom mi. És egy picit Isten előtt mi is tükörben nézhetünk, hogy te jó ég. Lehet, hogy senkinek nem mondtam tévtanítást, de a szívemben azt gondoltam, és értsétek jól, magamnak lettem a tévtanítója. Mert próbáltam beleilleszteni és beleszuszakolni az én gondolkozásom, hogy hát azért az nem fér bele. Isten óvjon meg bennünket ettől, és leplezzel a szívünket, ha így történt. Na de mire hív mindez minket? Először is fel kell tennünk a kérdést, hogy mennyire érezzük magunkat kipróbált embernek. És erről már beszéltem, hogy Isten előtt lehetünk ebbe őszinték. Nem az alapján, mint az emberek gondolnak rólunk, vagy látnak minket, hanem az alapján, ahogy valóban a szívedben vagy. És nem baj, ha éppen nem így vagy, és nem ebbe tartasz, mert Isten ebből az állapotból akar felépíteni, és akkor is kedves vagy neki, és akkor is szeret Krisztusért, hogyha éppen most nem vagy ez a kipróbált Krisztus katonája. De mégis felteszed-e azt a kérdést, hogy igen, igazából az a nehéz, hogy most vagy nem vagyok rá képes, vagy egyszerűen nem akarok egy olyan odaadó életet élni, ami egy katonának az életét jelenti. Valaki azt mondta nekem a délelőtti után, hogy hát könnyű neked, mondja nekem, mert te egy ilyen militáris jellem vagy, beosztod a dolgokat, meg nem tudom, és mondom, hogy hát azért ez nem így van. Annak is, aki az életét beosztja és katonásan él, annak is ugyanolyan nehéz Krisztusnak engedelmeskedni, mert az akár mondjuk, hogy a saját akaratát akarja követni például. Nem arról van szó, tehát, hogy milyen jellem vagy, hanem hogy tudod-e Isten útját és Krisztus követését úgy értelmezni, hogy ez egy önfeladás, az egy engedelmesség. Nem tudom, láttatok-e már olyan katonát, akinek kiadják a parancsot, hogy jobbra át, és ő azt mondja, hogy én mást érzek. Vagy azt mondja, hogy szerintem meg balra. Most ez egy ilyen sarkított példa, de hogy a katona az engedelmeskedik, és követi az ő urát. Oda tudod-e adni az életedet lényegileg erre a fajta követésre? És ebben is nagyon fontos az őszinteség és a hitelesség. Azt mondani Istennek, Uram, tudom, hogy ezt kellene, de nem vagyok még rá képes. Munkált ki bennem az akarást. Nagyon fontos ebben, hogy őszinték legyünk Isten előtt, és várjuk meg, amíg ez kimunkálódik, illetve tegyük meg az első lépést ebbe az irányba. Nagyon fontos, hogy az a katona tud igazán hatékony lenni, aki tudja, hogy miért harcol. Nagyon sok keresztény, meg gyülekezet úgy határozza meg saját magát, ha ebbe a katonai képbe maradunk, hogy mindig talál egy ellenséget. Mindig harcol valaki vagy valami ellen, de ez így fel van tuningolva, és mindig van valaki, mi olyanok vagyunk, nem olyanok vagyunk, mint ők. Délelőtt is mondtam egy példát, hogy bezzeg, nem, a katolikusok, vagy a karizmatikusok, vagy a nem karizmatikusok, vagy az ilyenek, vagy az olyanok, vagy mit tudom, na, mi nem olyanok vagyunk, és akkor harcolunk ellenük meg velük, és nem nagyon látok olyan képeket, hogy így Isten népében kellene harcolni, hanem inkább mondjuk kifelé. Szóval nem az aktuális ellenség alapján definiáljuk magunkat, mint harcos, vagy Krisztus katonája, hanem mint azok, akik tudják a nagy történet fényében, hogy kihez tartoznak, és Isten hívja őket ebbe az engedelmességbe és ebbe a követésbe. Másodszor mire hív ez minket? A lélek világosságában fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi a helyzet ezekkel a szóharcokkal. Meg tudjuk-e különböztetni azokat az élethelyzeteket, akár hitbeli kérdésről legyen szó, akár nem hitbeli kérdésről, ami üres szóharc, amiben nem szabad belemenni, amiben nem érdemes, ami elveszi az erőt, és itt nem egy ilyen konfliktus kerülő magatartásról van szó, mert amiben meg kell, abban meg bele kell menni. Na jó, de ki mondja meg, hogy mire kell, mire nem. Vajon nincs szükségünk-e arra, hogy egy picit józanságot gyakoroljunk ebben a kérdésben? Azért, mert felismertük, hogy az Istentől kapott erőnk az véges és értékes. És hadd hozzam itt most a közösségi oldalakon való kommentelgetésnek a témáját. Nem tudom, ismeritek-e ezeket, amikor mennek a közösségi oldalakon ezek a szóharcok, amikor valaki kiír valamit, a másik ráír, és akkor tang-tang-tang-tang egy idő után, olyan, mintha egy chat lenne, nem tudom, miköze van egy mondjuk egy Facebook nagy falhoz, és akkor ott üzengetnek egymásnak, megy ez a szóharc oda-vissza. Nagyon sok ilyen példát látunk erre, és hát nyilván a vita kultúrának van egy ilyen 7 szintes ilyen piramis, hogy az élverési kultúra, hogy melyik szint az, amelyikkel érdemes. És hát a legalja az első szint, amikor a becsmérlés megy, meg a személyeskedés, vagy nem tudom, a hangnem, kikérem magamnak a hangnemet, ezek a tipikus szóharcok. Belementünk-e ilyen helyzetekbe, amire utólag rájöttünk, hogy nem kellett volna? Vagy nem voltunk-e magunk is ennek a kezdeményezői? Hogy valaki mondta nekem, hogy ő sose szokott ilyen szóharcokat csinálni, csak mindig elolvassa őket, mert olyan izgalmasok, és milyen izgi, amikor így lehet látni, hogy mások így osztogatják egymást, és akkor így persze így nevettünk a társaságba, de aztán utána így rájöttünk, hogy hát azért ez sem olyan jó, mert amúgy felzaklatja őt. Távol a szóharcoktól, józanul, és tudjátok, néha látok ilyen keresztény oldalakat is, ahol mennek ezek a szócsaták. A legdurvábbak az ilyen lelkész csoportok, ne lépjetek be, hát amik ott vannak néha, az észbontó. És azt látom, hogy nem is arról van szó, hogy most az igazsághoz kikerül közel, vagy nem, vagy vannak emberek, akinek nagyon-nagyon fontos, hogy nekik igazuk legyen. És igazából ezek a szóharcok arról szólnak, hogy nekem legyen igazam, hogy bebizonyítsam, hogy domináns vagyok, hogy okosabb vagyok, vagy ez a másokat nevelő hozzás, hogy hát mindenki annyira buta, és így nekem mondani az embereknek, hogy hát mi az igazság. Isten, szabadítson meg bennünket, hogyha bármikor ilyen érint minket, és tanítson meg arra, hogy mi az, amitől ki kell térni, mert nem érdemes benne maradni. És az utolsó, mire hív mindez bennünket, van ebben a szakaszban egy olyan fajta távolságtartás és józanság a szélsőségektől, ami nem logikus. Úgy elképzelem Timóteust, amint látja ezeket a tévtanítókat, akik még sikeresek is, akikre hallgatnak az emberek, és akik összezavarják őket, és ahelyett, hogy Pál azt mondaná nekik, hogy intézd el őket, fiam, rendezd le őket, és töröld le őket a föld színéről, hogy megvéd a gyülekezetet, ehelyett azt mondja, hogy tér ki előlük. Légy józan. Tudjátok miért? Nem azért, mert nem lenne rá képes. Majd Isten elintézi ezt. Majd Isten helyreállítja ezt a rendet. Majd ő, értsétek jól, bosszút áll. A Zsoltárban, amit felolvastam, ott az volt, hogy a bűnösök majd mind elhullanak. Isten majd szépen helyre rakja ezeket a dolgokat, és ő majd helyre rakja azt, hogy mi az igazság, és mi nem. Az a tragédia, hogy olykor tényleg azt hiszük, hogy nekünk kell az evangélium ügyét megmenteni, hogy úgy áll rajtunk, hogy Krisztus jó katonái úgy vagyunk, mintha nem lenne Krisztus, meg más keresztények, hanem ilyen magányos harcosként meg kéne mentenünk a kereszténységet, de nem erről van szó. Legyünk józanok. Isten majd helyre tesz mindent, és ne felejtsük el, hogy nem vagyunk egyedül. És ezzel szeretném zárni. A józanság azt jelenti, hogy megszabadulunk attól az ilyen gyermeki fantáziától, hogy tényleg egyedül vagyunk, és így nekünk ilyen szuperhősként kell akár az evangéliumot terjeszteni, vagy bárkinek az életét így megmenteni. Nem, nem, nem. Nem vagy egyedül. Vannak testvéreid, van egy gyülekezet, van közösség. Máshol is van Istennek népe. És mint Krisztus teste vagyunk jelen a világban. Nem mint Krisztus sejtjei, hanem mint Krisztus teste. Így tulajdonképpen a harcba való beállás és Krisztus követése azt is jelenti, hogy egyre inkább észreveszed, hogy nem vagy egyedül. Akkor nem fogsz kimerülni, akkor nem fogsz elbukni, akkor nem fogsz belemenni felesleges dolgokba, ha kapcsolatba tudsz lenni Krisztus testével, a testvéreiddel és más keresztényekkel. És akkor észreveszed, hogy a dolgot sokszor csak annyi, hogy hűségesen imádkozni, kitartani, kérni Istentől a hitelességet és a józanságot. Ezzel a józansággal, jelenléttel, szeretettel áldja meg bennünket a mi Urunk, és adja meg, hogy egy nap majd, amikor ott leszünk nála, akkor mint a fáradt katona, amikor hazatér, így megpihenjünk, és azt lássuk visszatekintve, hogy igazából mindvég ő hordozott, és miközben mi voltunk a katonák, ő harcolt értünk. Ámen. Jézus, tisztíts meg és szabadíts meg minket minden önhittségtől. Az igazság viszonylagosságától, vagy az abszolút emberi igazságtól. És vezess el bennünket, drága Szentlélek, aki azt mondta Jézus, hogy elvezetsz minket minden igazságra, vezess el arra, hogy mi a te igéd, igazsága és valósága számunkra, ami túl van rajtunk, ami bizonyos szempontból megismerhető, de sosem lesz a mi saját emberi igazságunká. Taníts meg hűségesnek lenni ehhez. Taníts bennünket megérteni és befogadni azt. És szabadíts meg attól, hogy be akarjuk illeszteni a mi gondolkodásunkba, hogy lefaragjuk az élét, vagy kiélesítsük azt, amit te nem szeretnél, vagy egyszerűen elutasítsuk, mert nem befogadható. És kérünk, hogy erősíts meg minket, ha elesettek vagyunk most, akár lelki-testi betegségeket hordozunk, vagy távol is megfáradtnak éljük meg magunkat, hogy megerősödjünk, és lehessünk a te jó katonáid, a tiéd. Jézus, taníts így engedelmességgel, követésedre. És addulunk, hogy ebben megéljük a szabadságot, hozzád tartozhatunk, te megtartasz, hogy te tőled van a biztonságunk. És add a bölcsességet, hogy ne menjünk be olyan dolgokba, akár szóharcokba, vitákba, konfliktusokba, amelyekből nem származik áldás, és ami nem épít. De adj erőt, hogy belemegyünk abba, amit tisztázni kell, amit fel kell vállalni, amit ki kell mondani. Ebben add az egyensúlyt, a józanságnak a lelkét. És kérünk nem csak magunkért, de az egész gyülekezetünkért, és a népedért ebben az országban is, attól, hogy tudjon Krisztus testeként működni. Egymásra is odafigyelni, és észrevenni a testvért, és így épülni együtt. Imádkozunk azért, hogy a járvány minél hamarabb véget érhessen az országunkban, áld meg az orvosokat, vezetőinket, akik ezen munkálkodnak. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a családokért, akik elvesztettek szeretteket. Vigasztald őket, Urunk. És ott, hogy eljöhessen a tavasz mindenféle értelemben, hogy a lelkünk megújulhasson. És Urunk, a bőti időszakban, ami jövő héten indul, légy velünk, segíts rád figyelni, elcsendesedni, és valóban előtted megállni. Hallgass meg, Urunk, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, de örökké nem.